Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, ugye, ahogy a műsor elején elmondottam, volt Albániáról fogunk egy kicsit beszélgetni, egy picit másképp. Az irányultság és az elképzelés az, hogy Albániának egy olyan arcát mutassuk meg most, amelyik egy picit titkos, titokban van, egy picit a háttérben van, amit úgy megéri fölfedezni. Ez én azt gondolom, megtaláltam a megfelelő szakembert, Papp Györgyöt. Szervusz György, köszönöm, hogy itt vagy.
Szervusz Sándor, köszönöm szépen a megtisztelő érdeklődést, és üdvözlöm a hallgatókat.
Ugye, amikor azt kérdeztem, hogy milyen titulussal mutassalak be, akkor azt mondtad, hogy kalandor és túravezető? Hogy...
Igen, azt gondolom, ez mind a kettő jellemző.
Ma azt lehet mondani, és ezt te sokkal jobban tudod, mint én, hogy az elmúlt 3-4-5-6 évben olyan igazi bumja van annak a világrésznek ott, amit a Montenegrót és még Albániát is beleértjük. Úgy kinyílt a világ ebből a szempontból. Először is ugye korábban eléggé zárt volt, most pedig azért ezek a lehetőségek megnyíltak, és egyre többen kezdik felfedezni. Ugye most a mi fókuszunkban egyrészt a különleges motorozás, vagy az off-road, a 4x4-es lehetőségek vannak, mert azt gondolom, látva egyébként azokat a munkákat, amiket kiadsz a kezedből, hogy ezek mutatják meg igazán azokat a különleges részeket Albániából és Albániának, amire azt lehet mondani, hogy wow, ahogy ezt mondják a művelt magyarok angolul.
Jó, igen, ez igaz. Egy szegmenst kihagytál, nagyon trendi mostanában a lakóautózás, és egyre több lakóautós, ugye off-road képességű, vagy off-road képesség nélküli autókról is beszélhetünk, és ugye én azt gondolom, nemzetiségeket is érdemes itt felsorolni, hát a németek, akik ebben nagyon nagyok, és egyébként párhuzamosan a lakóautózással, akár az ilyen rejtett zugok felkeresését is ide sorolhatjuk. És külön kell választani ugye a nemzetközi turizmust, a tengerparti turizmusra gondolunk elsősorban, illetve ezt az outdoor élmény és kalandkereső kikapcsolódást, aktív pihenésnek is nevezhetjük.
Mert hogy
talán.
Ez utóbbit, ezt te csinálod.
Igen, én ezzel foglalkozom csak, illetve megfordítva a dolgot, én kizárom a lehetőségek közül, hogy én tengerparti nyaralás szervezzek. Ugye van ennek egy filozófiája, az élet filozófiámmal párhuzamban, tehát én nem támogatom a main turizmot, tehát a
tömegturizmust.
Így van.
Tömegturizmus. Azért az érdekes, hogy mondjuk Albánia tekintetében említetted a lakóautózást, valóban lehet látni nyomokat, hogy elindulnak, és amikor kint motorozik az ember, vagy kint van Albániában, akkor valóban mindig egy kanyarban biztos jön, vagy egy kamion, vagy egy lakóautó. Azt gondolná az ember, hogy mondjuk oda eleve nem megyek el lakóautóval, mert olyanok az utak, olyanok a kanyarok, olyanok a viszonylatok, hogy ez nem éri meg. És ha már itt tartunk, akkor kezdjünk bele abba. Mik azok a legfontosabb sztereotípiák, amik Albániával kapcsolatban fölmerülnek, amiben mindig belefutsz, és már régen nem úgy van?
Hát a legmélyebb sztereotípiák ugye a szegénység, az elmaradottság, a szemetelés, most fel fogok sorolni egy párat, illetve már felsoroltam, illetve az utaknak a minősége mindezekkel együtt. Ezek a sztereotípiák, hiszen azért is sztereotípiák, némi valóság alapjuk van. Tehát ugye vegyük előre a legkellemetlenebb dolgot, ugye a szemetelés ügye, ami borzasztó óriási probléma, akkor is, hogyha én mivel közelebbről nézem, és más fókusszal nézem a helyi eseményeket, történéseket, ugye én nem csak azt látom, hogy a turistáknak meg akarnak mutatni, látok egy nagyon jó irányt, de hát ugye itt még azért sok időre van szükség, hogy a szemetet összeszedjék, konkrétan, hogyha csak fizikálisan erre gondolunk, illetve, hogy a fejekben megváltozzon valami, hiszen nem a turisták szemetelnek. Ez egy szomorú dolog, ez Albánia sötét oldala, mondhatjuk hát illetőleg, úgy, de egyébként jellemző a Balkánra is.
Igen, illetőleg az is, hogy ugye a víz, a szennyezett víz befolyatása a tengerbe, de tudom, hogy egyébként a kormányzat dolgozik ezen és foglalkozik ezen, tehát az edukáció az egy nagyon fontos kitétel annak, hogy Albánia is eljusson arra a szintre. Szóval ezek voltak a sztereotípiák, hogy ezek a sztereotípiák. De neked miért éged be Albánia?
Sok helyen motoroztam és jártam a világban motor nélkül is, és mindig egy olyan szemüveggel is néztem ezeket a helyeket, országokat, régiókat, ugye volt összehasonlítási alapom is, hogy melyik a legklasszabb hely. Nyilván Magyarországnál nincs klasszabb hely, de az a természet, tehát ugye itt Magyarországon, hogyha utazik, átautózik mondjuk Magyarországon az ember, akkor gyönyörű kultúrtájakat lát, most ennek pont időszaka van, tegnap én is elcsodálkoztam, hogy ó, milyen szép mezők és rétek és vetések vannak, de ez kint Albániában nem nagyon van, illetve van valami más, ami inkább vadregényes, a hegyek látványa csak csupán, az meg még egy plusz extra, hogy fel is lehet menni rájuk. Ugye ez itt hiányzik. És Albániában nagyon megtetszett ez a természet önmagában, a rengeteg kanyon, a rengeteg vízfolyás, a folyók, ugye 152 vízfolyás van Albániában, ami körülbelül Dunántúllal megegyező területen fekszik, tehát relatíve egy kicsi országról beszélünk, viszont annyi minden érdekesség van, én tizen, nem is tudom pontosan, talán nem is fontos, tehát több, jó sok éve nagyon aktívan, nagyon céltudatosan fedezem fel Albániának a régióit, és még a mai nap is van olyan, ami éppen csak, hogy betettem a lábam, és még nincs felderítés alatt, és akkor itt tényleg nagyon kicsi helyekről beszélünk.
Hát ugye említetted a sztereotípiák között az utak minőségét is, azt mondjuk én is vissza tudom igazolni, és mondjuk nem az off-road, tehát a ródon, ha úton megyünk, hogy azért Albániában nagyon jó minőségi utak is vannak. Elég csak mondjuk arra gondolni, hogy az északi részen is ott van az SH20-as példa, az, amelyik gyönyörű, emblematikus útja Albániának. De hát ezek a túrák, amiket te szervezel, pontosan azért, mert hogy a rejtett kincseket, ami a színfalak mögött van, annak a szépségét mutasd meg, ezek nem óhatatlanul kívánnak jó minőségi utakat. Akkor, amikor egy-egy ilyen túrádra jelentkeznek, akár a motorosok, akár a 4x4-es offroadosok, ők mit várnak egy albán túrától?
Hát élményeket és kalandokat várnak. Nyilván a kalandnak nem abban a definíciójában, hogy legyen kiszámíthatatlan, és ne tudjuk, hogy mi fog történni. Erre ugye nekem kell garanciákat vállalnom. Nyilván, de egyébként megjegyezném, hogy az albániai közúthálózat fejlesztése, tehát az infrastruktúra fejlesztés a tengerparton a leglátványosabb, és kevésbé látványos, egy nagyon érdekes, általam nem ismert okból kifolyólag, tehát olyan utak is vannak, amik nem szerepelnek a térkép adatbázisokba. És ugye több térkép adatbázist, itt a Garminról beszélhetünk, a Google Mapsről beszélhetünk, ami elméletileg a legaktuálisabb, de két évvel ezelőtt megnyitottak például egy nagyon praktikus tengerpartra átvezető utat, és nincs rajta a térképen.
Tehát, de az elektronikus térképek sem tartalmazzák?
Az elektronikus térképek sem tartalmazzák.
Mert az oké, hogy a print térképeknek van egy spétje, tehát azokat mindig ki kell adni, és akkor eltelik 2-3 év, aztán mikor frissítik, és ott vannak. Viszont azért csodálkozom, hogy az elektronikus térképek
nem,
sem mutatják.
Egyébként nagyon érdekes tapasztalat. Vannak olyan térképgyártók, tehát az sem mindegy, hogy melyik térképgyártónak a térképet, papírtérképről beszélünk. Vásárolod meg. Én pont a tavalyi év végén csiskodtam csak, nekem nincs szükségem térképre, de nagyon érdekelt, hogy ugyanhogy néz ki az a látszik-e egy papírtérképen az, amit én tudok, hogy már szerepelnek, mint aszfaltcsíkok az országban, és találtam egy olyan térképet, nem emlékszem már a kiadóra, ahol ha nem is megépült útként, de a nyomvonal ott volt. Uh-huh. Tehát még ez is hiányzik a Google Maps-ről. Tehát nagyon fura, hogy ott annak ellenére, amit elmondtál, az teljesen igaz, tehát hogy ők csak követni tudják ezeket a dolgokat, de mégis ott van már, mint információ.
Azt mondtad, hogy nem nagyon használsz térképet, de amikor egy új útvonalat térképezel fel, akkor annak hogyan indulsz neki?
Hát ugye van egy tapasztalatom, uh-huh. hogy hogyan kell ezt csinálni.
Bekanyarodni jobbra.
Körülbelül igen, egyébként tök érdekes, de például az egyik ilyen tapasztalat az, hogy minden út vezet valahová. Ugye Albánia off-road szempontból azért nagyon előnyös ország, off-road paradicsom, mert nincsenek tiltások. Tehát ugye 16 nemzeti park van Albániában, ebből 15-ben arra mész, amerre látsz tulajdonképpen, és hogyha helyi parkőrökkel találkozol, akik esetleg megállítanak, vagy épp keresztbe áll az autójuk, vagy tök mindegy, adódik egy szituáció, akkor nem az fog történni, hogy téged felelősségre vonnak, hanem felkérnek egy közös szelfire, és azt azonnal töltik is fel a saját Facebook oldalukra. Nem egy ilyet láttam már. Velem még nem történt konkrétan az eset, de cseh motorosokkal, lengyelekkel, offroadosokkal sokszor láttam már.
Szóval hogyan történik egy ilyen új távnak a föltérképezése? Mert standard módon persze viszel túrákat, meg viszel motorosokat, amiket már 20-szor, 30-szor bejártál, már tényleg lehet, hogy a könyöködő jön ki, minden kis szikladarabot ismersz, de azért minden ember életében jön az a pillanat, amikor egy következőt kell kitalálni, aztán egy következőt, hiszen azok az emberek is várják az újdonságot, a novumot, akik már egyszer vagy kétszer voltak.
Igen, ez most az egyik márciusi túránkon, de megjegyzem, nem csak offroados túrákat szervezek. Pontosan azért is nagyon érdekes felfedezni Albánia ezeket az új utakat, amik például a térképen nem szerepelnek. De visszatérve erre a felfedezősdire, az idén már lezajlott egyik offroad motoros túránkon betettem egy napot, így előre így jegyeztünk meg a srácokkal, hogy lesz egy olyan nap, ami felfedezős nap lesz. És persze akkor mindenki ezt így elfogadta, viszont utólag kiderült, hogy a legjobb ötlet volt egyébként. Valójában ugye a felfedezés számomra, igen, amikor olyan helyre megyünk, ahol még nem jártam, ebből azért már egyre kevesebb van nyilván, annak vannak azért elég stabil alapjai. És itt arra gondolok, amit például, ahogy beszéltünk róla, a térképadatbázisok azok nem tudnak információként szolgálni, viszont a helyiek. Tehát a helyi kapcsolatok, a helyiekkel beszélgetek, ugye van itt út, itt át lehet menni, és akkor azt mondják, hogy ó, igen, persze, aztán néha nem egyébként, tehát olyan is volt már, nem feltétlenül az információ hibájából, de talán 2 évvel ezelőtt fordult elő egy ilyen eset április hónapban, amikor 2 héttel azelőtt, és utána pár nappal az utazás előtt rákérdeztem, hogy ez a hágó, itt már biztos, hogy letolták a havat? Egyébként offroad, tehát ugye furcsa is, hogy mi az, hogy letolták
a havat. Hát ha hágózik az ember, azért annak előtte utána néz, még hogyha Nyugat-Európában megy a olasz vagy a francia hágókra, akkor is előtte azért megnézi.
Igen, de itt nincs olyan adatbázis itt nincs interneten, adatbázis. Amit elér. Tehát én a helyieket kérdeztem meg, azt mondták, hogy ó, igen, persze, hát ment. Tudjuk, hogy elindult a hótoló. És ez valóban igaz volt, csak ők azt már nem tudták, és ezért nem tudták elmondani nekem, hogy a hótoló a hágó tetején lerobbant, és ha nem lett volna hó, akkor se lehetett volna ugye kikerülni, elfoglalta a teljes utat teljes szélességében.
Egy ilyen kaland felfedező túrán te mész elől? Természetesen, hiszen te vagy a túravezető.
Igen, igen.
Tehát
igen.
Akkor neked is tágra nyílt szemmel kell nézni azt, hogy éppen hova vezeted a motort vagy az autót.
Hogy is mondjam, olyan nagy meglepetések nem tudnak érni, de egyébként az előmenés akkor igen, hogyha felfedezőben vagyunk, akkor nyilván, de más esetekben ugye vannak olyan motortípus gazdák, vagy hogy is mondjam, nem akarom kimondani, akik nagyon szeretik a versenytempót, és ugye ezt én tudom mindig, hogy hol van erre lehetőség, hol lehet biztonsággal ezt kivitelezni, és akkor ott kipróbálhatják magukat egy kicsit gyorsabb tempóban, és gyorsabban, mint ahogy a túratempó diktálja.
Ugye a kalandnak az is része, hogy az ember olyan területeket jár be, ami egy kicsit úgy el van zárva a külvilágtól. Fontos kérdés, hogy mondjuk Albániában a kommunikáció az hogyan történik. Vegyük azt a példát, hogy elmentek egy felfedező útra, te mész elől, mögötted van 6-7 ember, és ott vagytok a világ eldugott sarkában, mindenfajta kommunikáció nélkül. Mi van, ha valami történik? Akkor ezt hogyan oldjátok meg? Vagy milyen kommunikációt tudtok használni?
Hát mi egymás között ugye egyrészt elég jó a hegyek ellenére, ugye Albánia egy hegyi ország, tehát 500 méternél magasabb az átlagos tengerszint feletti magassága, ugye ami nem feltétlenül indokolja azt, hiszen itt is, ha elmegyünk a bükkbe, simán előfordul, hogy nincsen térerő.
Így van.
Ehhez képest én azt gondolom, hogy kielégítő a mobil hálózat lefedettsége, ha és amennyiben szükség van segítségre. Eddig még nem fordult ilyen elő, de a másik dolog, ami könnyebbséget ad ebben a tekintetben, utaltam arra, hogy mennyire kicsi maga Albánia területe. Tehát ez azt is jelenti, ugyan a népsűrűség elég alacsony a vidéki, ezeken az eldugott helyeken, de mindenhol van elérhető közeli távolságban ember.
település.
Helyi település, így van, vagy falu, vagy tanya, ahol erre van mód segítséget kérni.
És az ő segítőkészségük pedig legendás.
Hát az lesz legendás, igen, igen, legendásnak mondhatjuk. Ezt ugye mindenki, én ezt nagyon szeretném átadni a fogadóképes közönségnek, ugye. Tehát az albánok vendégszeretete az teljesen más, mint amit úgy itt tapasztalgathatunk. Vannak még talán ilyen régiói a világnak, tehát nem mondanám, hogy teljesen egyedi, de a kultúrából, a történelemből, a hagyományokból következően náluk a nem vendégszeretetnek kell leszívni, hanem vendégjognak. Ugye ez egy nagyon fontos alapja az albán gondolkodásmódnak.
Tudsz albánul?
Nem, én nem beszélek albánul. Pár szót azért igen, megtanulok. Ezt mindig örömmel veszik, hogyha megköszönöm, ha köszönök. Vannak azért szavak. De ennek van egy filozófiája, egy érdekes filozófiája, bár hazabeszélésnek tűnhet. Évek óta gondolkozom rajta, hogy meg kéne tanulni albánul. De egyrészt ugye a világ összes nyelvén tudok mutogatni, és az albánok a vendégjoggal is összefüggésben és kapcsolatban ugye egy utazót, és most nyilván ne a tengerparti szállodákra gondoljunk, ahol különösebb tisztelet nem fog övezni azért, mert a bookingon foglaltál, és odautaztattad magad. De a belső vidékeken úgy néznek az utazókra, főleg, hogyha motoros, ne adj Isten magyar, ezt ugye még lehet fokozni, ennél tovább már nagyon nem, ezt elmesélem esetleg, hogy miért van így. Szóval az ember, aki minden fáradalmat és kényelmetlenséget vállalt, azért, hogy eljöjjön és megnézze az én csodálatos országomat, mert az albánok nagyon büszkék az országukra, ezért egy kiemelt tisztelet övezi a motoros utazót, aki ilyen rejtett vidékekre téved. Tehát nekem igaz, nem most volt már, de teljesen olyan érzésem volt, mint hogyha Nyugat-Afrikába tértem volna le egy tengerparti halászfaluba.
Egy jó kis Mauritánia.
Pontosan ott történt egyébként. Tehát amikor körbevesznek, és nyilvánvaló, vagy nagyon úgy tűnik, hogy ők még nem láttak fehér embert, illetve nem láttak még motoros utazót, meg ilyen technikát, és körbevesznek, almát, vizet hoztak a kisrácok, akkor egy idősebb fiú lett a kis gyerekcsapat vezére, de nem volt szükség szavakra igazából.
Sajnos lejár az időnk, viszont a végén azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy milyen fórumot nézzenek meg, akik érdeklődnek, és akiknek egy picit talán fölcsillant a szemük, hogy fú, de jó lenne kipróbálni egyszer Albániát, úgy, ahogy soha nem merte volna kipróbálni.
Igen, ez is egy érdekes dolog. Még azért hozzáfűzném, hogy ami a legfontosabb talán, kilépni a komfortzónából. Uh-huh. Aki pedig kíváncsi hasonló élményekre, az Explore Albania, akár egy Google keresése biztos, hogy meg fog találni.
Pap György volt a vendégem, köszönöm szépen. Mikor mész vissza?
Nem sokára, hónap végén utazunk.
Vigyázzatok magatokra, köszönöm.
Köszönöm szépen.